A Turisztikai Világszervezet 2019-es adatai szerint napjainkban évente közel 1,5 milliárd ember indul el egy-egy nemzetközi utazásra. Mai beszélgető társammal nem csak korunk turisztikai szokásairól beszélgetünk, hanem közösen visszaemlékezünk a kezdetekre, és egyben időutazásra is invitálunk benneteket, mert a múltbéli turisztikai emlékünk után a jelen és a jövő lehetőségeit is igyekszünk feltárni, vagyis azt, hogy milyen evolúció megy át az iparág, és hogyan alkalmazkodunk ehhez mi, az utazók. Babik Edit vagyok, és vendégemmel már is kezdjük a beszélgetést. Köszöntöm a stúdióban dr. Mihalko Gábor, geográfus, turizmuskutatót. Szervusz, Gábor!
Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat!
No, hát milyen messzire is kell nekünk visszamenni az időben, hogy feltárjuk azt, hogy mikor kezdődött el a turizmus, mióta ősi vágya az embernek az, hogy utazzon, útra keljen?
Hát ugye a mobilitás, a kimozdulás, a környezetváltozás az, ahogy mondod, már akár több 10 000 évre is visszatekinthető, tehát az emberiség kezdetére. De hogyha a professzionális turizmusról gondolkodunk, akkor az a 19. század közepére datálható. Egy Thomas Cook nevű baptista misszionárius az, aki ezt az első utazást megszervezte. Azt mondják, hogy ő az utazás szervezésnek az ősatja, és ugye ennek a Thomas Cook és fia cégnek tulajdonképpen az alapítója. Ez a cég nagyon érdekes, hogy éppen 2019-ben szűnt meg. Bizony. Nagyon hosszú, több mint 100 évet, 150 évet megélt vállalkozás volt. Tehát, hogyha professzionális turizmusról beszélünk, akkor az a 19. század közepe, ha pedig utazgatásról beszélünk, akkor igazából akár az ókortól is nézhetjük a folyamatokat, de belemehetünk a középkorba, hisz akkor is ugye voltak olyan társadalmi csoportok, nagyon szűk társadalmi csoportok, az egyházhoz tartozók, az uralkodó osztályhoz tartozók, iparosok, diákok, akinek kellett azért utazni, de amikor rendszeressé válik ez az utazási folyamat, az azt lehet mondani, hogy az a Grand Tour időszaka, amikor már ilyen 10 000-es nagyságrendbe kezdenek utazni, ez a 17. 18. század, ugye egy Angliából kiinduló mozgalom valójában, amikor is az angol nemesi fiaknak a szocializációja, felnőtté válásának egy fontos állomása, szakasza volt, 2-3 év elküldték őket a kontinensre, ugye jöjjenek egy kicsit, nézzék meg Párizs, nézzék meg Rómát, nézzék meg Velencét, ez egy tényleg egy komoly körutazás volt, és ennek a tapasztalataival tértek vissza, valamikor egy jó 100 évvel később Széchenyi is, maga is egy ilyen, ugye, mint fiatal arisztokrata, azt a sok-sok tapasztalatát, amit aztán itt a reformkorban ugye használt, egy ilyen nagy utazáson szerezte meg.
Hát tulajdonképpen akkor ezek alapján, amit most mondasz, visszaugorhatunk még a középkorba is, hiszen a céhekben az akkori inasok, legények vándorútra mentek, hogy megtanulják a szakmát. Tulajdonképpen Igen. Az egy biznisz turizmus volt?
Igen, én nagyon szeretem leszögezni azt, hogy amikor turizmusról beszélek, akkor egy olyan ágazatról van szó, amely nagyon sok embert érint, és nagyon sok pénzt hoz. Tehát különben nem válik ez olyan ágazattá, és ez a kis települések esetében is nagyon sokszor probléma szokott lenni, hogy beszélhetünk-e turizmusról, vagy nem beszélünk. Akkor beszélünk turizmusról, amikor a helyi gazdaságra, a helyi társadalomra valamilyen hatással van. A turizmus iparról, vagy globális turizmus iparról pedig csak akkor beszélhetünk, hogyha ez dollár milliárdokban, és ahogy te mondtad, ugye a nemzetközi utazásokban most már 1,5 milliárdnál tartottunk, tehát egy ilyen nagyságrend különbe, nem lennénk mi érdekesek a rádióhallgatóknak, nem lenne turisztikai kutatás, felsoktatás, üzlet, irányítás, marketing, és hagyd ne soroljam. Tehát ez a 19. század közepén kezd olyan ágazattá válni, ami itt a 21. század elejére, ugye majd az intrakontinentális meg a globális szakaszok után most már totálissá válik. Tehát ez a mai korunk, ugye, amit mondunk post-covidnak, de igazából, ha nem jött volna ez a világjárvány, akkor most kőkeményen benne lennénk ennek a totális turizmusnak a kellős közepében.
A szabadidős turizmusnak hol keressük a gyökereit, mikorra nyúlik ez vissza, Igen. És hol a jelene, jövője?
A klasszikus szabadidős turizmusnak a gyökereit azt igazából az ipari forradalom után kellene keresnünk, amikor ugye a szabadidő értékké válik, de azért ne menjünk el amellett, hogy már a római birodalomba is nagyon sok olyan szabadidős tevékenység volt, amely olyan attrakciókhoz kötődik, amelyek akár mind a mai napig megtalálhatók, vagy legalábbis azoknak az elődei. Ilyen például a fürdőélet, egész Európában, ha Olaszországba nézzük, akkor ez a császároknak a fürdői, nápolyi öböl környékén, Baja, Kúmé, vagy ha nézzük az angol területeken, akkor ugye Basz, vagy a franciaországi Vichy, ezek aztán az egész középkoron keresztül, középkor egy nagyon ilyen szempontból problémás történet volt, de ha nézzük Budapesten, ugye az Aquincumot is egy ilyen fürdő, és utána a középkorban, török időszakban, ugye ez egy klasszikus fürdőéletté fejlődött, és akkor utána majd az a 19. században kezdi a reneszánszát élni, amikor hát az ember életnek ugye mindig valami fajta értéket képvisel, de aztán az egészség, és különösen ugye az arisztokráciának az egészség, aki megtehette, hogy a belga spába fürödjön, innen van ugye az elnevezés is, vagy az angliai elő, mint Basz, vagy Vichy, vagy Karlsbad, Karlovivári, és akkor a budapesti fürdőkről, akár a Széchenyi, akár a Gellért fürdőről nem is beszélve. Tehát, hogy a fürdő kultúra, annak ott, mint szabadidős tevékenység, ott vannak a gyökerei. Rómában ugye a gyökerei, és jön át egészen ide a 21. században, és én azt gondolom, hogy most lesz majd igazán, ez ugye már a Széchenyi terv, első Széchenyi terv kapcsán kapott egy nagyon nagy löketet, ami nagyon fontos volt, és nélkülözhetetlen alapját jelentette a mai sikeres, főleg a vidéki területek behálózó turizmusunknak, és azáltal, hogy a középosztály sajnos a mostani ugye megerősödött középosztály majd elmegy a 60-as és a 70-es idősödik évei felé. A sajnos az azt ugye, hogy hát megöregszünk, ez nincs, és ez az öregedés, ez az aging bekövetkezik, de már megengedhetjük magunknak talán azt, hogy nem nagyon nyomorult körülmények között kellene kis nyugdíjasként élni, hanem már esetleg az osztrák, vagy német, vagy akár az észak-amerikai nyugdíjasokról ugye nem is beszélve, tehát hogy ahhoz közeli élményekben legyen részünk, tehát biztos vagyok benne, hogy ez itt Európában és különösen Magyarországon ez a fürdőélet, aminek az infrastruktúrája kialakításra került közel 20 évvel ezelőtt, és folyamatosan fejlődik, és nagyon értjük, hogy mit jelent ez az egészségturizmus, különösen ugye a fürdőkre épülő termálturizmus, tehát ennek ebben én nagyon nagy lehetőséget és jövőt látok. Az, hogy már nem csak az idős emberek mennek fürdőbe, hanem rá tudtuk venni a fiatalokat is, hogy menjenek szerte Európába, hogy nézzék meg, tehát fantasztikus. És akkor ezek mutatják ugye az úgynevezett látogató jegyeket. A látogató jegy azt jelenti, hogy nem fürdők, mert nincs kedvem levetkőzni, de sétálok egyet a fürdőbe, és megnézem ezeket a monarchiabeli fürdőket, és csodálkozok, és gyönyörködök bennük, és ezt nagyon szeretik a fiatalok. És tudom, hogy nagyon erőszeretettel jönnek ki a szigetről is, és mennek a Széchenyibe, és el vannak ájulva, hogy ilyen értéket tudtunk több mint 100 éven keresztül megőrizni, és hát a vize is fantasztikus nyilván.
Én azt ígértem a műsor elején a hallgatóknak, hogy picit nosztalgiázunk is, és emlékszem, hogy jó néhány évtizeddel ezelőtt azért mi korlátozottan utazhattunk, egy olyan 40 évvel ezelőtt, ugye tervezgettük hosszan az utazást, a valuta keretünk volt, ha jól emlékszem, 3 évente mehettünk külföldre, sőt, a munkahelyünktől kellett engedélyt, meg az iskolából engedélyt kérni, $300 volt talán ez a keret, nagyon-nagyon szigorú korlátok között utaztunk, és hát ahhoz képest, ha ma így a mindennapjainkra gondolok, hogy leülünk a számítógép elé, és 3 kattintással mindent el tudunk intézni, akkor ez a rövid évtized is őrületesen nagy ugrás volt.
Igen. Gyakran szoktam a szüleimmel, akik most már közel 80 évesek, és hál' Istennek jó egészségnek örvendek, ők nagyon sokat utaztak, és mindig mondják, hogy mi probléma volt abban az időszakban, ugye, tehát a rendszerváltás előtt, hát lehetett utazni. Ők már nyilván ezeket, amiket te most elmondtál, elfelejtették, hogy igen, lehetett utazni, 3 utazási iroda körülbelül állt rendelkezésre, tehát az elég szűk volt a keresztmetszet, akkor lehetett utazni, amikor a valuta kelet ugye rendelkezésre állt, és hát nyilván azért különböző szervezetek is ugye beleszóltak abból, hogy elhagyhatja valaki az országot, vagy nem. Arról, hogy kétfajta útlevél volt, hogy a piros meg a kék, arról most nem is beszélünk. Tehát valóban nem volt egy lehetetlen történet a 70-es évektől utazni.
Jó, de a szüleid valószínűleg már nem a digitális világban
nem,
élnek, tehát ha csak nem éppen használják,
nem,
ilyen
abszolút nem. Tehát ők a 70-es, 80-as éveknek voltak a nagy utazói, azokkal az utazási irodákkal, ugye mondhatjuk az Ibusz, amely mind a mai napig megvan, vagy a Coop Turist, Budapest Turist. Tehát, hogy ezek
és lassan a végére érünk a sornak, igen, mert nagyon több nem volt.
Én sem emlékszem most hirtelen többre, de hogy ez az időszak volt, amely valóban lehetőséget teremtett. Most a sportolókról, művészekről nyilván nem beszélünk, ők mindig egyfajta kiváltságot élveztek. Bekerültünk az úgynevezett posztmodern korba, amikor ugye a lehetőségeknek végtelen tárháza van. Tehát ezt hozta és erősítette a digitalizáció, az internet, hogy minden tudás, minden információ elérhető, hogy te mondtad, egy kattintással, és ez párosult aztán azzal az utazás demokratizálódásával, ez is egy közel két évtizedes folyamat volt, hogy mára igazából most nem beszélve arról, hogy milyen helyzet van a fapados járatokon, meg a társaságoknál, tehát most vegyük egy kicsit ki, de egy pár évvel visszamegyünk, akkor azt jelenti, hogy tényleg filérekért Európa bármelyik pontjára, olyan pontokra, amit nem is gondoltunk volna, hogy ezek léteznek, el lehet utazni. Az önmagáért való utazás, ez is ennek a totális turizmusnak, amiben élünk, egy nagyon fontos jelensége. Tehát ugye a mi generációnk még miért utazott, hogy megnézzen attrakciókat, hogy elmenjen Rómába, elmenjen Párizsba, elmenjen ezekre a must-see destinációkba, és ott megnézi azokat az attrakciókat, amelyek a tudáshoz, a kultúrához tartoztak. Ma pedig olyan településekre utaznak a fiatalok, mondjuk azt, hogy egy generációval fiatalabbak, amit még geográfusként nyilván hallottam, de egy átlagos ember nem is hallott, hogy és miért kell oda menni. Hát azért, mert olcsó a fapados járat, és ott még nem voltunk, és miért ne, és jót lehet sörözni és bulizni, pont.
És ha egy pillanatra visszakanyarodunk ahhoz, hogy azt mondtad, hogy demokratizálódott az utazás, igen, valóban ma már elérhetőbb lett. Régi filmeket ma, ha nézek, egészen furcsa, hogy azt látom, hogy csak öltönyben, csak kosztümben utaztak a repülőn, még cigarettázni, igen, lehetett a repülőn, bárpultok voltak az első osztályokon, tehát egy egészen más világba csöppenünk.
Én azt gondolom, hogy az utazás tulajdonképpen egészen a fapados légitársaságoknak a megjelenéséig, ez a 2000-es évek eleje, egy kiváltságos történet volt, különösen a légitársaságokkal utazni. Vasúton már ugye engedték, különböző interrail jegyek voltak, autóbuszon lehetett utazni, stoppolás, ugye, tehát azok, akik nem engedhették meg maguknak, hogy valamilyen közlekedési eszközt kivizessenek, stoppoltak, de igazából az a fajta árképzés, amit a fapados légitársaságok, low-cost járatok hoztak, ez meghozta a demokratizálódást, tehát hogy olyan társadalmi rétegek is hozzájutottak ahhoz, hogy a légi közlekedés szolgáltatásit igénybe vegyék, amelyek esetében ez korábban elképzelhetetlen volt.
Most eszembe jutott egy picit, megint csak visszaugorva az időbe, Charles Darwin, aki 1830 körül szállt hajóra, ugye a Beagle nevű vitorláshajóra, kifejezetten azzal a céllal, hogy természettudományos, néprajzi, geológiai, geográfiai, igen, tudást szerezzen, ugye ezzel a céllal indult el. Te is geográfus vagy, vajon, igen, te hogy ítéled meg azt most, hogy ma azért ül valaki repülőre, hogy mondjuk egy legény búcsón részt vegyen, vagy hogy mondjam, egy ilyen lárpurlár utazáson részt vegyen.
Jó, igen, ez a kifejezés, ugye ez a önmagáért való utazás, amit én mondtam, de nagyon jó ez a lárpurlár is. Nyilván nekem személy szerint is, és kutatóként is nagyon fontos a felelősségteljes utazás. Tehát én sajnos ebben a fenntartható fejlődés történetbe olyan szempontból hiszek, hogy fontos lenne, de láttam az elmúlt közel 40 évet, amióta ugye ez a közös jövőnk ENSZ jelentés megjelent, és próbálunk mindent megtenni a fenntarthatóság érdekében. Lett egy nagy lufi, fölülről látszik, hogy ez nem megy, nem tudjuk korlátozni a fogyasztást, a piacnak ez a logikája, viszont alulról, az egyén oldaláról a felelősségteljes utazás, hogy nem szállok rövid távra repülőre, vagy igyekszem nem szállni rövid távra, de itt megint nem a távolság, saját példámat fogom most elmondani, pár hónapja ki kellett menjünk egy küldöttséggel Marosvásárhelyre. Marosvásárhelyre a vonatút legalább 8 óra, egy nagyon viszontagságos, ugye át kell lépni egy nem schengeni határt, nem túl kényelmes járat, mondjuk meg őszintén, sokszor megtettem az életemben, meg Kolozsváron tanítottam, tehát, hogy ez nem jó. És akkor sajnos magamnak kellett ellent mondjak, mert mert a repülőjárat ugye 45 perc alatt ott volt, sőt, visszafelé hamarabb, ugye tudjuk az idő, ugye eltolódás van, visszafelé hamarabb leszálltunk, mint ahogy onnan felszálltunk, tehát az akkor 45 perc, és akkor ezt választottam valóban a kényelmet, de azért mondjuk egy olyan irányba, és akkor mondjuk Bécset, ahova tudom, hogy 2,5 alatt egy kényelmes vonattal kijutok, eszemben nem jutna repülővel menni. Tehát én amondó vagyok, hogy megértem a fiatalokat, hát ugye magam is két most már nagy felnőtt gyerekem van, és ők is ugye szeretnek, imádnak utazni a családba, és nagyon sokan utaznak. Tehát én megértem azt, hogy bennük van ez a vágy, de ugyanakkor egy kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy a felelősség teljes utazásnak a kultúrája még nem valósult meg.
Említetted az overtourizmust, ugye a túlturizmust.
Igen.
Milyen tendenciákat látunk, hogyan védekeznek a városok? Tudunk-e konkrét példákat mondani arra, hogy milyen szabályozásokat vezettek be ennek a valamilyen szinten kordában tartására?
Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy túlturizmus, de el tudom fogadni, el tudok vele élni. Sajnos ugye ez egy rossz fordítás volt, és így
van rá jobb szó?
Nem kívánatos mértékű. Ezt uh-huh. szeretem.
Használjuk
ezt. Mert olyan, hogy túlturizmus, hát ez így nagyon nehéz értem, ez azért nem kívánatos, kinek nem kívánatos, hát elsősorban a helyi lakosságnak. De ebben ezt már el tudtam engedni, tehát ezzel nincs semmi probléma. Ez a fajta nem kívánatos mértékű turizmus, tehát hogy hogyan tudunk védekezni a turista áradat ellen, ez is már a 70-es, 80-as években megjelent, hogy autóbuszparkolókat megpróbáltunk egy kicsit kijebb szorítani, hogy megpróbáltunk a jegyárakkal valamiképpen játszani, hát nyilván minél magasabbra emelem a jegyárakat, ugye annál jobban fogom tudni kiszorítani a turistákat. És akkor eljutunk ide megint a 21. századnak a hajnalára, amikor már nem tudnak a városok mit kezdeni ezzel a tényleg kezelhetetlen mértékű látogatóval. Egyébként a UNVTO-nak a szakértő is azt mondják, hogy nincs ilyen, hogy a klasszikus értelemben vett túlturizmus, csak rossz menedzsment van. Tehát az a fajta megközelítés, amin azt gondolom, hogy a települések már végső elkeseredésükbe tettek, ilyen Velence, tehát hogy megpróbálok kapukat tenni, megpróbálok megtiltani Rómába, hogy leüljenek a spanyol lépcsőre, amikor az egyik legfontosabb élmény az, hogy ott ülök a spanyol lépcsőn, mindig próbáltam megmagyarázni, sokat jártam Rómában, hogy mi ebbe a jó érzés, mitől jó hely a spanyol lépcső, de az ember ott megfáradt, leül és nézi a többieket. Tehát, hogy én nagyon nem vagyok ennek a híve, mit lehet csinálni. A városi turizmusban nagyon nehéz. Városkapukat nem lehet visszaállítani, ugye, ahol megállítom a turistát. Mit lehet csinálni? Lehet játszani az idegenforgalmi adóval. Ugye ezzel él Olaszország legjobban, most nekem erre van rálátásom. Tehát akkor azt mondja Róma, hogy az eddigi 6 eurós, ami eddig is nagyon sok volt, ugye egy pár elmegy, egy éjszaka az 12, 4, ez majd 50 euró. Tehát, hogy ez elképesztő. Akkor azt mondja, hogy ezt szegmentáltan a 5 csillagos luxus kategóriába 10 euróra emelem, a 4 csillagosba fölemelem 8-ra, és akkor játszik az ideg. És akkor ez egy lehetőség.
De mondjuk ez jobbára már ott derül ki, mert akkor szembesülünk a helyi idegenforgalmi
hát
adóval.
Persze.
Tehát ott már akkor ott vagyunk.
A másik, ami nekem tetszik, ez attrakciós. Tehát én desztináció szinten nagyon nehezen tudom ezt kezelni, hisz magam is utazok sokszor társas úton, hogy most autóbuszokat kirakni a város szélére, és úgy, hogy nincs ez megoldva, hogy hogyan jönnek onnan be a turisták. Ez nem megoldás. Megoldás lehet még egyszer az, hogy az attrakciók például limitálják az adott napra a látogatóknak a számát, és mondjuk kihasználva az online lehetőségeket kell előjegyezni, vagy foglalni. De akkor is kell hagyni valakit azoknak a szerencsétleneknek, akik ezt nem tudták, és ott állnak végigutazták a világot, hogy bejussanak, és akkor utána kellett volna, ki van írva nagybetűvel, hogy miért nem foglaltál. Tehát, hogy ezt az információt nyilván el kell jutatni a potenciális turistához, és még egyszer mondom, hogy nem a városkapukban hiszek, hanem normális esetben a destináció menedzsment szervezetek ezt tudják kezelni. Ott vannak a szállodások, ott vannak a utazási irodások, ott vannak a turinformosok, ott vannak az attrakciósok, mindenki gyerekek, hogyan lehetne ezt csinálni, és akkor ez egy működőképes dolog. Valóban egyfajta korlátozást kell tenni, de ez nem korlátokat jelent, tehát nem fizikai korlátokat.
Még mielőtt szünetre elmegyünk, nem hagyom ki azt a feldobott labdádat, hogy miért jó a spanyol lépcsőn ücsörögni.
Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen emberi tulajdonság, ez a korzózás, ugye ez mindig is a másoknak a figyelése, ez mind a mai napig megy a mediterrán területeken, a Riverán, a tengerparton, hogy gyönyörű ruhába felöltözve, az elegáns bárok között sétálgatva korzóznak a helyiek, korzóznak a turisták, és nézik egymást, és figyeljük egymást, és ez a jó érzés. Hát most mondhatok ilyen fenkölt dolgokat, hogy ott beül az ember, és úgy érzi, hogy ugye a történelemben ül, vagy pont a különböző innen-onnan túráknak egy ilyen jó pontja ez a spanyol lépcső, ahol meg lehet pihenni, és akár egy fagylatot is ugye elnyalni, de az sem szabad, azért is megbüntetik az embert. Hát végül is ugye ez egy 18. századi attrakció, és kopik, én ezt is elismerem, de azt meg kell érteni a római vezetésnek is, hogy az, hogy ne ülhetnek le az emberek, egy ilyen attrakcióra, ahol tradicionálisan a leülés, azt lehet mondani, hogy most már 150 vagy 200 éve egy nagyon fontos élményelem, tehát ezen csodálkozom. Nem tudnék most hirtelen, hogy hogyan oldjuk meg, hogy akkor 10 ülhetnek le, vagy 100 ülhetnek le. Tavaly voltunk ugye Párizsban, a Sacré-Cœur lépcsőn is ott ültek az emberek. Senkinek nem jutott eszébe, hogy felállítsa őket. Koncertek mentek a templom, tehát a lépcső alatt, ugye előttünk az egész városnak a panorámája. Teljesen normálisnak tartom. Egyébként gondolkodtam azon, hogy lehetne Budapesten is építeni egy lépcsőt, és ücsörögnek rajta az emberek, próbálják, de nem menne nyilván. Tehát.
Hát például a Néprajzi Múzeum, igen, a Városligetben, ott most ugye nagyon sokan ücsörögnek, igen, nagyon sokan lehet, kiültek, hogy... tehát egy új attrakcióként ez
a lépcső akár... való ücsörgés, igen, ez jó érzés. Igen.
Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, most már nem a 18. századi, hanem napjaink turisztikai attrakcióiról, tartunk egy kis szünetet, és dr. Mihalkó Gáborral rövid zene után folytatjuk a beszélgetést.